Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, Lovászi Márti vagyok. Mai vendégem Kis Tamás, a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület madarásza. Tamás, nagyon sok szeretettel köszöntelek a Babusgatóban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Szervusztok, köszönöm a meghívást.
Sokan felkaphatják a fejüket, hogy milyen apropóból is találkozunk itt a Babusgató magazinban, de mi pedagógusok nagyon sokat foglalkozunk a gyerekek környezeti nevelésével, és ebbe ugye beletartoznak a jeles napok, és ugye most közeleg a madarak és fák napja, és ebből az apropóból kerestelek meg téged, hogy egy kicsit többet tudjunk meg, hogy mit is csinál egy madarász, mi a dolga egy madarásznak, és hogy mit kell tudni a ti zöld közösségetekről, hogy mi is a ti dolgotok, vagy mit vállaltatok fel ebben a városban. Hogyha egy kicsit mesélnél arról, hogy mit is takar ez a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület.
Mint ahogy a nevében is benne van, ez ilyen két ágon futó egyesület. Egyrészt a zöld érdekeket próbáljuk erősíteni, mind a város szinten, mind akár globális szinten. Másrészt a közösségi értékeket is próbáljuk szintén erősíteni. Egyrészt próbálunk közösségi programokat kialakítani, és ebbe becsempészni a zöld értékeket. Tehát vannak olyan rendezvényeink, amik nem kifejezetten zöld rendezvények, például egy korcsolyázás a sóstójegén, vagy egy tökös mulatság, de mégis ezeket próbáljuk úgy megszervezni, hogy belecsempészni a környezettudatosságot. Hogy miért is jöttem ide a Babusgató műsorba? Az egyesületünknek, de nekem is, mint magán személyként is az a véleményem, hogy a környezeti nevelést az tényleg a, hát már nem is az iskolába, tehát tényleg minimum az óvodába, de legjobb inkább már anyáknak a kiskorába elkezdeni. Tehát tényleg ezt nem lehet korán elkezdeni, úgyhogy az óvodába is már vannak dolgaink.
A te titulusod ugye madarász, de mivel mondtad, hogy globálisan foglalkoztok, akkor gondolom a Föld napi alkalmából is, tehát a természetvédelemen túl a, mondjuk a hulladékgyűjtésről, meg minden mással foglalkoztok és a szíveteken viselitek.
Igen, egyrészt szokott lenni például a Teszed akció, ahol szoktunk csatlakozni, de például legutóbb egy hónap ezelőtt egy előadást tartottunk hulladékgazdálkodásról a Fazekas iskolában, de szoktunk rendezni vízvilágnapi túrát, vagy a földnapjára is készülünk minden évben. Most a madarakfák napja a majális alkalmából tervezünk egy pikniket ki a buckák közé, tehát próbáljuk az embereket minél többször kivinni természetbe.
Erről még azért a későbbiekben egy kicsit faggatni szeretnélek. Ugye azért sokan felkapták a fejüket, hogy jó, hát madarász, van nektek erre egy speciális elnevezésetek is, ugye?
Az ornitológusra gondolsz, akkor ez a tudományos elnevezése.
Igen, a tudományos elnevezésetek. Mit is csinál egy madarász tulajdonképpen? Vagy hogy lettél te madarász, vagy hogy kerültél te közel a madarakhoz?
Hát többféle madarász van, aki hivatásszerűen ezt űzi, ők általában a kutatók, és általában egyetemeken ülnek. Meg vannak ezek az úgynevezett hobbi madarászok, akik a szabad idejükben próbálkoznak madárvédelemmel.
Akik ténylegesen kint vannak az erdőben a madarak közt?
Hát amúgy sok esetben a kutatók tényleg sokat ülnek bent az egyetemen, és kevesebbet kint a terepen, de hát ez már az ilyen sajátossága a munkájuknak. Viszont mi alapvetően tényleg a terepen dolgozunk, és egyrészt megfigyeljük a madarakat, másrészt adatokat gyűjtünk. Többek közt például odukat helyezünk ki, ugye volt odukihelyezéses programunk a tavasz folyamán itt a város szerte is, itt is van kint odu az óvodában, de a városon kívül is, kint a pusztában 99 darab szalakóta odut kezelgetek immáron kb. 8 éve, de ezen kívül vélcseládákat, kuvikládákat, tehát nagyon sok madárfajnak az életfeltételeit próbáljuk erősíteni itt a térségben. Emellett, hogyha arról van szó, madármentés, például az áramütéssel próbálunk most minél nagyobb hangsúlyt fektetni ennek a föltérképezésére, és motiválni az áramszolgáltatókat, hogy tegyenek ez irányba pozitív lépéseket. De sok esetben majd tényleg sérült madarat kapunk, és akkor azt valahogy eljuttatni megfelelő helyre tudják ápolni. Most legutóbb például egy veréptől kisebb örvös légykapót találtak Talason, aminek el volt törve a lába. Vélhetően macska fogta meg, de igazából nem lehet tudni pontosan, mi történt vele. Őt eljutottuk Székesfehérvárra, és másnap este már az a kicsi madár, ami 10 g volt, és fényképezték a mérlegen, hogy tényleg 10 g, ez el volt altatva, simbe volt rakva a nyíltöréses lába, szépen fölébredt az altatásból, és most lábadozik.
Ez fantasztikus. Na hát ezek a szép dolgok. Most tartunk egy kis szünetet, és a továbbiakban arról faggatom még Kis Tamás, hogy igazából miért is fontos neki a madárvédelem, és egy kicsit arról, hogy részletesebben milyen munkát is végező itt Kiskunhalason. Most jöjjön egy kis zene.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatjuk a beszélgetést Kis Tamással, a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület madarászával. Ugye most már tudjuk, hogy mit is csinál egy madarász, de arról még úgy hallgattál, hogy mi ösztönzött téged, hogy a madarak felé vesd a tekinteted?
Ez egy érdekes kérdés. Már óvis korom óta, amit tekintve éppen óvodában vagyunk, már akkor a természettel foglalkoztam, mondta, hogy mennyivel fut a gepárd, meg nem is tudom, miket tudtam már nyilván. Mind ahogy általában az a gyerek, aki belássa magát valamiben, én is belássa magam a természetbe, már akkor vadőr akartam lenni valahol Afrikában, hát ez nem teljesen jött össze, de még nincs kizárva. Madarakhoz viszonylag későn fordultam, olyan jó 12-3 éves koromban. Hát, hogy pontosan mi vett rá, azt nem igazán tudom. Azt tudom, hogy akkoriban járogattam a szélkiáltó táborokba, ugye sátor táborok, nyaranta egy hétig kint a természetbe, és ilyen táborozás alkalmával elmentünk a Harkatóra is, és ott hát többek között láttunk madarakat is. És talán ehhez lehetne kötni, de igazából nincs olyan konkrétum, amit én meg tudnák említeni ezen kívül. Én elkezdtem a madarak iránt érdeklődni, kaptam egy tágcsövet egyik karácsonyra, na hát az nagy segítség volt, hogy kitárult egy világ elém. A madáretetőn nézegettem a érdekesebb madarakat, nem tudtam, hogy melyik micsoda, de hát ismertem a gólyát, meg a fálcán, meg a galambot körülbelül, hogy általában az emberek, és akkor azt hiszem talán születésnapomra megkaptam egy madárhatározót. És itt kitárult tényleg a világ, hogy több száz madár, és igazából bármit, amit látok, ez alapján be tudom azonosítani, és így elkezdett engem érdekelni. És igazából azóta madarászok, és próbálok minél több madarat megfigyelni, és az életüket megismerni, segíteni.
De ez csak önkéntes alapon végzed, tehát van egy civil munkád is, vagy ez a munkád a hobbid?
Biológusként végeztem. Eleinte kutató szerettem volna lenni, de aztán látva a hazai, vagy legalábbis ott, ahol voltam, az ottani viszonyokat, a kutatási lehetőségeket, egyrészt az se vonzott annyira, másrészt meg időközben rájöttem, hogy talán fontosabb az, hogy a környezeti nevelés, meg a szemléletformálás, az pedig úgy, hogy a madarakat kutatom, talán picit nehezebb. Úgyhogy első körben elkezdtem foglalkozni inkább szakkörvezetéssel, meg próbálkoztam a civil élettel. Hát megélni nem tudok egyőre belőle, főleg itt halasan amúgy is nehéz lenne ebből, úgyhogy a fő munkaidőm, de emellett főleg ilyen jó időben, mint most így április-májusban most már várható, nagyon sokat vagyok terepen.
És azért elárulom a hallgatóknak, hogy ül itt velünk egy fiatal ember, és mondhatod, hogy előttem az utódom, ugyanis a nagyfiad elkísért téged erre az interjúra, és hogy itt kifaggattam, azért ő szokott veled menni. Tehát megfertőzted már őt is a madár szereteteddel?
Hát igyekszem megfertőzni, bár tény, hogy nem olyan egyszerű a mai gyerekeket a tablet meg a kényelmes tévé mellől kirobbantani, de amikor csak kedve van, akkor jön velem, és örülök, ott van.
Bemutatkoznál nekünk, mint apa nagyfia?
Én Gezső Vence Humor vagyok.
És azt mondod, hogy nagyon jó dolgot csinál apa, és neked nagyon-nagyon tetszik?
Hát igen, eléggé tetszik, és sok érdekes dolgot csinál.
És szoktál vele menni sűrűn?
Hát, is. Szóval nem annyira sűrűn, de szoktam kimenni vele.
Azért izgalmasabb mondjuk apával a madarakat nézegetni, mint mondjuk a tévé előtt, vagy a gép előtt ülni és játszani?
Hát, olykor-olykor.
Olykor-olykor. Nagyon diplomatikus válaszokat adsz, de azért én remélem, hogy ha apa megfertőzött téged éppen elég, és elültette benned azokat a kis magocskákat, akkor te ezt a barátainak azért továbbadhatod. Nagyon örülök neki, hogy itt vagy, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és tulajdonképpen ezért is vagy te itt most a babusgatóban, mert későbbiekben majd visszatérünk még rá, hogy azért nekünk szülőknek, pedagógusoknak borzasztó nagy a felelősségünk a mai nemzedékkel szemben. Tehát sokszor mondják, hogy tulajdonképpen a földet mi ajándékba kaptuk ugye az unokáinktól, és ha most nem vigyázunk rá, akkor mit tudunk örökül adni? Azt gondolom, hogy ebben végzel egy nagyon fontos munkát.
Hát nagyon nehéz kérdés tényleg. Az ember, legalábbis tényleg mondjuk én próbálok mindent megtenni, vagy hát legalábbis úgy érzem, hogy próbálok sokat megtenni. Tényleg az, hogy megfertőzni a mai fiatalokat, nem mondom, hogy korábban egyszerű volt, mert igazából nem tudom, hogy én is hogy fertőzöttem meg, de azt látom, hogy tényleg elég nehéz. Az biztos, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy menjenek ki, és legyenek ki. Nem az feltétlenül, hogy most akkor ismerjék, hogy akkor ez egy foltos nádiposzáta, vagy mi ez, hanem csak, hogy érezzék magukat jólként. Ehhez ki kell őket vinni. Tehát például most vezetünk mi egy szakkört a Szilárdi Áron gimnáziumban, és ott is azt látom, hogy persze nagyon sok olyan természettel próbálunk foglalkozni, nagyon sok kísérleteket végezünk, laborkísérleteket, de ott is ott van, hogy ha jó idő van, akkor patrolunk a biciklire, és megyünk ki, és próbáljuk őket minél jobban kivinni, és mindig az jön vissza a gyerekek értékeléséből, hogy igen, azok a legjobbak alkalmak, amikor kimegyünk. Lehet, hogy felét se jegyzi maga, sőt, harmadát se annak, ami ott elhangzik, meg nem biztos olyan tökéletesen sikerülnek a terepi foglalkozások, de az, hogy kim van, igen, szabadba rohangál, lát ezt, azt tapasztal, Először olyan volt, hogy jött a gyerek az akkörre, és rászállt a katéz az ujjára, és megijedt, hogy úristen, mi lesz. Tehát nyilván ettől el kell szakadni, és meg kell tapasztalni mindenféle dolgot, és utána esetleg lesz egy-kettő, aki elmélyülten utána jár a dolgok.
Igen, kimondtad a lényeget, meg kell tapasztalni, és igazából amit élményt szereznek a gyerekek, az sokkal mélyebben raktározódik el bennük, mint egy teremben ismeretanyagként átadott ismeret vagy tudás, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon jó úton haladtok, és hogy még mit csináltok, vagy mit csinálsz, mint magánember, mint hobbi madarász, erről a következő részben beszélgetünk, most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatjuk a beszélgetést Kis Tamással, a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület madarászával. Nagyon jó hallgatni téged is, meg a nagyfiad is, mert azt érzem, hogy tényleg elhivatottak vagytok, és nagyon hitelesek vagytok abban, amit csináltok. És az első részben beszélgettünk, hogy olyan sok odút helyeztetek, és ugye nálunk is itt az óvodában, városszerte is, és olyan különleges madárneveket említettél meg, ami szégyen, tényleg én sem ismerem, nem vagyok én sem minden tudó a madarak szempontjából, és nagyon érdekes dolgokat mondtál, hogy városon kívül is. Ezt az Egyesület önként vállalta fel, vagy a várossal van valamilyen megállapodásotok, vagy hogy működik ez?
Hát nekem igazából a múltam, először a Madártalan Egyesülethez csatlakoztam, Magyar Madártalan Egyesülethez, ugye egy országos szervezet, és részben velük közösen kooperálunk. Van ez a Szalakóta Life, ugye a szalakóta egy nagyon szép ilyen galambnagyságú kék madár, ami eléggé megritkult Európa szerte, viszont odukkal nagyon jól lehet telepíteni elsősorban pusztai élőhelyeken. Ő egy vonuló madár, aminek az első példány ezek ma jelentek meg az országban. Tehát, hogy itt a Délalföldön ma észelték először őket. A Life pályázat ugye Európai Unió finanszírozása. Hát most nem mondom meg, mert nem én vagyok a pályázatnak a koordinátora, de jó 2000 odut gyártattunk le. Ezek ilyen fa beton ötvözett oduk, amik 50, de akár 100 évig is működőképesek lesznek, és nem fognak 10 év múlva szétrohadni. Ezeket kihelyeztük szerte az Alföldön, és jó nagy százalékban is foglalják ezeket az odukat a madarak, megtelepednek a helyen. Elég, ha csak visszanézünk így az elmúlt 8-10 évre, amikor elkezdtük ezt a területen itt Halas térségébe, ismertem 4 pár szalakótát, most már 30 környékén van. Tehát az 10 év alatt azért elég jó, merem
hát állítani. Ez azt gondolom, hogy ez a munkátok eredménye, akkor ez jó érzéssel tölt el.
Igen, tehát ezt a fajt viszonylag könnyű. Aztán persze vannak olyan fajok, amiket nem lehet ilyen egyszerűen telepíteni, és valamit, amit hiába teszünk meg bármit, akkor is kipusztulnak esetleg. De például megint csak egy jó hír, így hirtelen szembe jutott, hogy a turulmadár, ugye ez a kerecsen sólyom, nem fészkelt, tudtam, a sose Halas térségében, vagy legalábbis nincs róla írásos információ. Idei az első év, ugyanis itt alsószálláson a magas feszültségű hálózatra ki van helyezve egy láda, már 10 éve ki lett helyezve, az a kerecsen program keretében lett kihelyezve, és végre idén elfoglalták a kerecsenek, és épp a napokba kell neki a fiókák, úgyhogy végre most már egy túlmadaronk is van, tényleg nem csak szobor képében.
De fantasztikus, nagyon jó. És ezt a sokodút. Ezt azért, amikor kihelyezitek, azt tudatosan mindig, tehát tudjátok, hogy hova kell konkrétan, felderítitek előtte a terepet, és utána ellenőrzitek is, hogy az adó milyen állapotban van, van-e lakója?
Persze, tehát már azért azt tudjuk, hogy milyen élőhelyeket kedvel a szalakóta. Igazából olyan túl nagy igényei nincsenek, tehát rosszabb esetben még akár egy lucernaföld is megteszi neki. Amivel táplálkozik, az a földön mozgó nagyobb rovarok, tehát nagyobb bogarak, sáskák, szöcskék, de akár gyíkot, békát, stb. Dényeket is elfog. És kell neki egy odú. Tehát ez akár lehet egy, tényleg a legrosszabb eset, hogy egy lucernaföldön átmegy egy villanyvezeték, és rárakunk az oszlopra egy odút, akkor azt akár el is foglalhatja. Persze nyilván jobban szereti a változatosabb gyepeket, ahol esetleg vannak fák is itt-ott, de viszonylag azért könnyen lehet telepíteni. Megjönnek ilyenkor április legvégén, május elején, elfoglalják az odukat, párba állnak, rakják a tojásokat, és hát ezért már ilyenkor is szoktunk menni, ugyanis ezek a madarak jelentős része már gyűrűs, tehát az elmúlt években megfogtuk őket, és elláttuk őket sok esetben színes gyűrűvel, amit akár 50 méterről is lehet óvasni, hogyha az ember elég ügyes, meg van neki felszerelése, és próbáljuk ezeket a madarakat visszatalálni, hogy na, ez vajon ugyan itt költ, ahol tavaly, vagy ez honnan lehet, hogy mondjuk a bükk alján gyűrűzték, és most itt fog nálunk költeni, vagy mondjuk nagyon sok madaramat a Vajdaságban találnak meg, de volt több is, amit Hódmezővásárhely térségében fészkélt. Tehát így vizsgáljuk az elterjedésüket, hogy mennyire mozognak át területek között, meg aztán nyilván vizsgáljuk azt is, próbáljuk, hogy amikor nincsenek itt nálunk az évnek abba a nagyobbik szakába, amikor szeptembertől egészen áprilisig nem itt vannak, akkor hol vannak. ezt hál' Istennek az Európai Unió finanszírozásával sikerült ilyen rádiójeladós nyomon követővel ellátni őket. Többek közt például az egyik madarat cselét, azt 16-ban jelöltük, ha minden igaz, a Zsóstó mögött, szintén pont egy lucerna föld felett áthúzó oszlopomba fészkelt, ott megjelöltük, és lehetett követni napról napra az interneten, hogy merre megy, lehetett látni, hogy egy hét alatt innen Magyarországról elindult, szeptember 7-én, és 14-én már a szállövezetbe, innen 5000 kilométerre volt. Egy hét alatt megállás nélkül ilyen nappal elrepült oda, ott nyilván pihegett egy hónapon keresztül. Már ott akkor éppen abban az időszakban van csapadékos évszak, és akkor volt neki bőven táplálék. Aztán egy újabb lépés, az már kicsit lassabban, de átrepülte az egész egyenlítővet, ott a trópusi erdők vannak, amik megint csak nem az élőhelye neki, és lement az Okobango deltához Botswanába, amit hát szoktunk látni a National Geographic-on, az elefántok meg a vízilovak között, na ott töltötte a telet, és aztán vártuk március, április, május, hogy majd egyszer csak elindul, de nem indult el, valószínűleg vagy elpusztult, vagy a jeladó esett le a hátáról. De nem tudjuk, hogy mi lett vele.
Kalandos, és nagyon izgalmas, amit mondasz. Én remélem, hogy nagyon sok kisgyermeknek fölkeltettük az érdeklődését, de nekem még nagyon sok kérdésem van, úgyhogy most adunk egy kis szünetet, és a következő részben még faggatlak téged arról, hogy milyen izgalmas dolgokat is csináltok ti ott a Természetbarát Egyesületetekben.
Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk műsorunkat, és folytatjuk beszélgetésünket Kis Tamással. Itt a technikai szünetben nagyon izgalmas diskurzus folytattunk, és van egy nagyon klassz dolog, amit ti együtt csináltatok a nagyfiaddal. Egy kicsit még beszélnél erről, mert ez olyan izgalmas, és ez egy olyan dolog, amit ugye kisiskolások azért simán, ha elmennek hozzátok, akkor segíthetnek nektek ebben.
Igen, tehát nagyon sok olyan önkéntes tevékenység van, amit amúgy bárki minimális tudással, de igazából tudás nélkül is el tud végezni. Egyik ilyen például az áramütött madaraknak a felmérése, maga a KFO, középfeszültségi oszlop felmérés, amit általában a Madár Egyesület így augusztus környékén szokott meghirdetni. És egy ilyenbe vettünk részt ugye a Bencével közösen, de ennek a részleteit szerintem majd a Bence elmondja.
Hát mesélj Bence erről egy kicsit nekünk, hogy mit is csináltatok ti ennek keretében, mert hogyha hány éves is vagy te?
Én 12 lettem.
Hát akkor azt gondolom, hogy a veled egykorú gyerekek azok akkor képesek megcsinálni ezt. Na mesélj egy kicsit erről, hogy mit is csináltatok ti apával.
Hát mi itt a Sostó környékén ilyen 10 oszlop, ott néztük át, madártetemek után kutatva, hogy milyen gyűrű van rajtuk, és 10 oszlop alatt olyan 15 halont madárt találtunk. Ajaj. Utána, hát mi ezt szoktuk csinálni, nem olyan ritkán, de azért szoktuk.
Igen. És akkor azt, hogy a madarak miben hullottak el, azt ti meg tudtátok állapítani?
Hát azért az áram, hát úgy, hogy az áram, ugye a tartóoszlopnak ott a fém részéhez hozzáértek, és így áramütést kaptak. És hát még, hát úgy, hogy annak azért szaga is van, meg lehet látni a sérüléseken, attól függ, hogy mit találunk.
És akkor mit csináltatok?
Hát... attól függ, hogy milyen madarat találunk.
És akkor volt-e valami mondjuk következménye annak, hogy vagy levontatok-e következtetéseket, hogy akkor mit is kellene másként, vagy hogyan?
Igen, tehát ugye a probléma az a szigeteletlen fejszerkezet, ami ugye, vagy tartószerkezet, ami ugye ezeket a vezetékeket tartja, és ahogy Bence is mondta, hogy a fémből vannak ezek, és nincsenek leszigetelve, nincsenek szigetelő papucsok, meg olyan a szerkezetnek a kialakítása, akkor a madarak szeretnek oda beülni, és hát sok esetben, hogyha egyszerűleg hozzáérnek még a tollukkal, vagy szárnyukkal a vezetékhez is, akkor átúd rajtuk az áram, és ilyenkor szinte kivétel nélkül elpusztulnak. Ahogy a Bence mondta, egyrészt sok gyűrűset is találtunk, sok olyat, amit mi magunk gyűrűztünk akár egy 2-3 héttel korábban, de például nagyon sok gólya pusztul el így, találtunk tavaly egy dunatetétlenét, meg egy szlovák gyűrűset, meg egy másikat is, nem is tudom már, hogy pontosan honnan.
Azt a két gyűrűset.
Igen, volt olyan, amit én gyűrűztem.
És milyen szomorú ügyben.
Amit így gyűrűztünk a buszállomásnál.
Aha.
Ilyenkor azt tudtuk csinálni, hogy most már van erre egy protokoll, mert ez tényleg egy, igazából ez nem halasi probléma, meg nem is magyarországi, hanem ez egy tényleg globális probléma, és most már próbálnak erre odafigyelni. És hát nyilván nem maga az áramszolgáltató, az nyilván olyan, hogy csinálja, ami a neki a legköltséghatékonyabb, az sajnos a madarak nem igazán szokták figyelembe venni, és a civil oldalról kezdtük ezt kicsit megtámadni, elsősorban a Madártani Egyesület próbálja, egyrészt ugye ezek védett madarak, tehát ezeknek az elpusztítására valakinek felelnie kell, főleg, hogyha ilyen nagy tömegben éves szinten több ezer csak gólya, de ha más madarakról beszélünk, akkor több százezer madárról beszélünk csak Magyarországon, amik így elpusztulnak, és ezeket van egy bejelentő felülete a Madártani Egyesületnek, ott egy-egy fényképet kell küldeni, koordinátákat, hogy akkor hol magáról az oszlopról kell fénykép, a madárról, és hát nyilván milyen madárfaj, mit lehet róla tudni, hogy most ez már ott van, már hónapok óta, vagy egy friss tetem. Tehát dokumentálni kell az esetet, és aztán ezeket időről időre egy csomagonként elküldik az áramszolgáltatónak, meg aztán a kormányhivatalnak is, és akkor ott meccseljék le egymás között, hogy akkor kinek mi a felelőssége, mert hát nyilván próbáljuk őket noszogatni, de hát nyilván hozzá kell tenni, hogy nagy cégekről van szó, egy részük állami cég, próbálnak tenni, még igazából nem akarom őket sározni, mert tényleg sok esetben most már próbálnak tenni a szigetelő papucsok, meg most már a fejszerkezeteknek a módosítása, az, ami zajlik. Nyilván ez egyrészt rengeteg költség, másrészt rengeteg idő, és hát nem feltétlenül ez a prioritás azért egy áramszolgáltatónál. Hát azon vagyunk, hogy ez szépen lassan megoldódjon.
Megütötte a fülem, hogy mondtad, hogy önkénteseket fogadtok az Egyesületben. Említetted azt is, hogy szoktatok ilyen madárgyűrűzést. Milyen eseményeitek vannak, amire mondjuk el lehet menni önkéntesként is, vagy akár megfigyelőként is?
Hát például akár említettem a mai délelőttöt is. Itt az szokott lenni, hogy megkeres minket általában valamelyik oktatási intézmény, iskola, óvoda, hogy a gyerekeket szeretnék kivinni a természetbe, és általában azt szokták kérni, hogy mondjuk egy madárgyűrűzést szervezünk le nekik. Ez sok esetben akár csak egy 20 perc, fél óra, nyilván lehet ezt hosszabban is, de ez ennyi kell oda. És ez ugye arról szól, hogy kijönnek a gyerekek, én már előtte egy-két órával kimentem, felállítottam a hálót, és egyrészt megfogtam a madarakat, másrészt, hogy még megérkeznek a gyerekek, akkor beszélünk a természet, hogy milyen évszak van, most mit csinálnak ilyen madarak, énekelnek tényleg, akkor meghallgatjuk a madárhangokat, aztán beszélünk arról, hogy mit tudunk a madarakról, hogy mik azok a költözők, meg honnan tudjuk, hogy hova vonulnak. Itt jön be a képbe a gyűrűzés, ugye mint ilyen vonuláskutatási módszer, akkor utána megnézzük a gyűrűket, hogy hogyan is néznek ki, vannak kisebb gyűrűk, nagyobb gyűrűk, színesek, stb. És aztán a végén megnézzük magát nyilván a hálókat, hogy hogyan fogtuk be a madarakat, a madarat, végre jutunk a madárhoz.
A madárhoz, igen.
Igen, ha nagyon szokták
fel. Sok ismeretet átvesztek előtte, ami egy fantasztikusan jó dolog.
Hát igen, kell a felvezetés. És aztán nyilván meggyűrűzzük a madarat, megmutatom nekik a kutatásnak a módszertanát, hogy mit kell fölírni, miket kell lemérni, stb. És aztán meg lehet esetleg simogatni, meg aki nagyon ügyesen válaszolt, aznak lehetősége van, hogy elengedje saját kezéből a madarat, és hát ez egy hatalmas élmény szokott lenni, amikor egy kis madár, egy kis törékeny, 10 pár grammos jószágot a kezedből csak elrepül.
Tehát akkor úgy érzed, hogy ezek az alkalmak azért valamilyen nyomot hagynak a gyerekekben?
Hát a visszajelzések azok ezt mutatják, igen. Tehát mindig, mikor elmennek, akkor egymás közt is, hogy hú, ez nagyon jó volt, meg nekem is tényleg hálásak ilyenkor, és ilyen csillogó szemekből lehet látni, hogy ez tényleg odaért azért.
Hát igen, ezért is fagytam most itt a babusgatóban, hogy egy kicsit a szülőknek segítsünk abban, hogy hogy tudják ebben a kicsit elgépiesedett világunkban mégis megvédeni a bennünket körülvevő környezetet. Most adtunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene, majd folytatjuk a beszélgetést Kis Tamással.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatjuk a beszélgetést Kis Tamással. Engem nagyon elvarázsolt ez a beszélgetés, és a legjobb, tehát a hallgatók nem láthatják a csillogást a szemedben és a nagyfiad szemében is, mert azt gondolom, hogy, és azt látom, hogy tényleg szívvel, lélekkel, tehát amit csinálsz, vagy amit mondasz, az belülről jön, és azt te úgy is teszed. De hogy tulajdonképpen miért is kerestelek én meg téged erre a beszélgetésre, az, hogy nyilván pedagógusok, mi óvodák, iskolákban dolgozó pedagógusok, ugye most már megkereshetünk benneteket, az Egyesületet, és ilyen érdekes dolgokat tudtak nekünk nyújtani, és amit az első blogban is mondtál, hogy városi szinten is nem egy rendezvényt a jeles napokhoz kapcsolódva akár szerveztek. De hogy a szülők, és azt is említetted, hogy óvodáskorban, de akár azt megelőzően már lerakhatjuk az alapokat, és akkor ültetjük el a gyermekeinkben azt a kis magot, ami majd felnőtt korukra esetleg kicsirezik és megnő. Mit tehetnek mondjuk a szülők, hogy egy kicsit közelebb hozzák a gyermekeikhez a madárvédelmet vagy a természetet?
Nos, én úgy gondolom, hogy alapvetően ahhoz, hogy valamit át tudjunk adni úgy, hogy az tényleg odaérjen, és a gyerek az megértse ezt a történetet, ahhoz az kell, hogy engem is érdekeljen. Tehát, hogyha most csak így, hát mit csináljunk, akkor most legyünk zöldek, és akkor most foglalkozunk ilyenekkel, az nem feltétlenül jön szívből. Persze nyilván attól függetlenül kell ezt csinálni, meg kell próbálkozni, de tényleg az a legjobb, hogyha az ember időt szán rá, elkezdi ezt az egészet érteni, élvezni, és onnantól már talán a sinem van a dolog. De hát, hogy hol is kezdjük el, mik az első lépések? Hát igazából rengeteg információt szerintem mindenkit, legalábbis engem biztos, de szerintem másokat is áraszt az interneten, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatban mit csináljuk, hogy például a műanyag hulladéka, meg a vásárlás során, hogy odafigyeljünk erre, hogy a lehető legkevesebb műanyagot próbáljuk meg vásárolni. Támogassuk az olyan kezdeményezéseket, amik például a műanyagzacskók betiltásáról szól, vagy mondjuk a hulladékmentes vásárlást, de ez csak egy történet. Nyilván most a madárvédelemre koncentrálva, talán a legegyszerűbb az, hogy ha olyan helyen lakunk, ahol lehet, de igazából a lakóparkban is meg lehet találni azt a helyet, ahol lehet kihelyezni odut, télen esetleg etetőt, főleg ebben a száraz tavasza, de nyáron mindenképpen érdemes kirakni egy itatót, ami általában csak egy cserépalátét valami olyan helyen, ahol a macska nem föltétlen éri el. Ezek abszolút jók arra egy kezdő lépésnek, hogy megfigyeljük a madarakat, és mindahogy én is igazából úgy lettem szerelmes a madarakba, hogy etetőn néztem őket, ez talán jó kiindulás arra, hogy fölkeltsük az érdeklődést.
Igen, és egy kicsit erről a madáretetésről, mert ugye foglalkozunk persze intézményi szinten azzal, hogy ha elkezdünk egy madáretetőt kihelyezzük, és elkezdjük etetni a kis madarakat, akkor az legyen folyamatos. Tehát egy kicsit ilyen kis praktikákra vezess bennünket, hogy mire is kell ügyelni, hogyha már egy kicsit erre fordítottuk a tekintetünket.
Szerintem érdemes amúgy tájékozódni az interneten, rengeteg, főleg a Madártani Egyesületnek a honlapján rengeteg információt van, hogyan és mivel etessünk, mettől, meddig, mire számítsunk ott, milyen odótípusokat lehet kihelyezni, abban is mire lehet számítani, mondjuk egy vércseládát ne helyezzünk ide ki a városban, mert fölösleges, de mondjuk egy B-odó az nagyon ideális lenne ennek, mik a mérjétei. Ezek mind ott vannak az interneten, amiket most így felsorolni nyilván kicsi ehhez a időkeret, de hát hogyha mondjuk az etetésre gondolunk, azt most már érdemes abba hagyni, esetleg valaki még etet, aki még nem kezdte el, ez majd valahol az első fagyok környékén novemberben, akkor érdemes elkezdeni. A legegyszerűbb amúgy meg talán a legjobb a napraforgó. Tehát lehet ezt persze kombinálni különböző lemmaggal, meg apró szemű magvakkal, de ha valakinek nincs nagy ideje ezzel foglalkozni, akkor a legegyszerűbb bemenni egy takarmánybólba, venni egy 5-10-20 kilót, vagy akár egy zsák takarmány napraforgót, az akár kitart egész télen, és akkor igazából az majdnem mindennek jó.
És mire figyeljenek még azért a szülők? Gondolok itt például a szemetelésre, vagy olyan, ami károkat tud okozni?
Hát én azért merjem remélni, bár lehet, hogy kicsit idealista vagyok, de talán azért a szemetelés az ma már nem annyira divat, legalábbis tényleg merjem remélni. De ha véletlen valaki még szemetel, akkor az nyilván ezt próbálja elkerülni. Sőt, az se ördögtől való dolog, esetleg mondjuk szemetet látunk az utcán, akkor azt úgy fölösszedjük, aztán tegyük a helyére. Érdemes a gyerekeket erre trenírozni, hogy mi igényesek vagyunk a körülöttünk élő virágra, és nyilván annak a szemétnek nem ott van a helye, mert esetleg akár beleakadhat egy. Például, ha madarakról beszélünk, a bálamadzag rengeteg problémát okoz. Most már szinte majdnem minden madárfészekben ott van a bálamadzag, mint fészekanyag, és aztán nagyon sokszor bele is gabolyodik a fióka, és ott fog elpusztulni, mert ráakadt a lábára, és nem tud onnan kirepülni.
A számotokra ez a tavasz egy izgalmas dolog, tehát azért most kezdődik a költési időszak, és azt gondolom, hogy most egy kicsit mozgalmassá válik az életetek. Meddig tart ez ki, vagy meddig figyelitek a fészekrakást, a költést, hogy zajlik ez ilyenkor tavasszal?
Igazából a költést figyelni, persze szoktam terepen bármit, amit látok, az úgy megjegyzem, meg alapvetően inkább a szalakótáknál ez, ami tényleg nyomon követek szinte napi szinten, hogy tudom, hogy akár melyik nap fog kikelni a fióka, meg hogy hány napos lehet, mert majd olyan 24-5 napos környékén akkor meg kell gyűrűzni, és utána gyorsan kisepül. De ugye alapvetően az egész költési szezonnak inkább tényleg így a hallgatók számára is érdekesebb része, meg kézzelfoghatóbb része, például a fekete rigó fiókák. Ugye bent élünk a városba, talán ma mindenki látott fekete rigót, tudjuk is, hogy ez a fekete színű rigó méretű madár, a fekete rigó, és a fiókái azok már most itt a napokban is több telefonhívást kaptam, sőt, éppen mielőtt ide kezdtem volna, akkor is a bajzó oviba mentem el, ugyanis rigó fiókák ugye mielőtt még röpképesek lennének, kiugrálnak a fészekből, és egy olyan jó héten keresztül a bokrok alatt, fák alatt, az útszélen, útpatka mellett, kocsi alatt, tehát bárhol, ott csipognak, ott próbálnak elbújni, és várják, hogy a szülők jöjjenek. A szülők persze jönnek is, ahogy csipog a madár, ők mennek és etetnek, és aztán remélik, hogy azt az egy hetet kibekelik, annélkül, hogy elütni egy autó, megfogná egy macska, meg hazavinni egy állatbarát, aki nem tudja, hogy nem kell hazavinni őket.
Hát én nagyon köszönöm neked a beszélgetést. Azt gondolom, hogy még két adásnyit is tudnék veled beszélgetni erről az izgalmas témáról. Engem nagyon elvarázsoltál, és remélem, hogy a hallgatókat is, és remélem, hogy a veled való beszélgetés hatására sokan vesztek elő madaras könyveket, és egy kicsit tudatosabban szemlélik a körülöttünk lévő fákat és a körülöttünk élő madarakat. Én nagyon köszönöm neked a beszélgetést, és a nagyfiadnak is, és nagyon sok sikert kívánok a munkátokhoz, és hogy minél több madarat tudjatok megmenteni, és hogy minél több gyereket tudjatok, igen, óvodást, kisiskolást, és akár felnőttet szülőt is megfertőzni. Köszönöm nektek a beszélgetést.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Kedves hallgatóim, nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsorban Kis Tamást hallották, a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület madarászát. A műsort meghallgathatják szombaton az ismétlésben, és hamarosan felkerül a Halas Rádió hangalbumába is. Viszont hallásra, a mikrofonnál Lovászi Mártit hallották.